Sziasztok, ez itt a Hekk és Lángosnak a 167. adása, és itt van velünk egy megújult hadnagy. Szervusz, hadnagy!
Sziasztok!
Szervusz, örülök, hogy megint vagy. És itt van velünk egy ninja, szervusz ninja!
Hello, sziasztok!
Neked meg mindig örülök egyébként is. És itt vagyok én, ja igen, majdnem elfelejtettem magad, igen, itt vagyok én meg Béla vagyok, de az tök mindegy. Hát megpróbáltunk nektek megint összerángatni kifejezetten érdekes híreket, és én megmondom őszintén, én erre a hírre már körülbelül napok óta várok, hogy ezt meghallgathassam, ugyanis hát az amerikai légierőnél sem megy minden olyan jól, úgyhogy történt is egy baleset. Mi történt?
Igen, ez egy érdekes dolog. Ha erről egy filmet kéne írnom, akkor a Hogyan hagyjunk el egy repülőtest rajzolt pár hét alatt típusú filmcímet tudnám neki adni, ugyanis hol volt, hol nem volt, volt ez a bizonyos tervrajz, amit egyszer valaki csinált, és tudjátok, ez ilyen Lego meló. Tehát ez egy repülőt összerakni, főleg ezen lopakodó szinten azért nem egy egyszerű szituáció, és gyakorlatilag az történt, hogy kiírtak egy pályázatot az Egyesült Államok államok, mint nem tudom, elnökség, meg mint a hadseregnek a feje, tehát kiírt egy pályázatot, hogy valaki léci reverse engineering-e fejtse már vissza. Tudjátok, fegyver szép összeszerelés, repülő szét összeszerelés, tehát akinek összejó, hogy szétszed, és utána össze is bírja rakni, az akkor jelentkezzen, mert jöhet javítani. Ugyanis valahogy eltűntek a tervrajzok. Az, hogy most a tervrajz az gyakorlatilag hogy tűnhetett el, erre több ötlet majd mindjárt lesz a végén, de úgy képzeljétek el, hogy ezeknek a repülőknek a karbantartásához bizonyos fajta egységeket rendszeresen cserélni kell, mert ezek így hevülnek, meg nyúlnak, meg fúlnak. Hát tudjátok, a repülőnek vannak ilyen alkatrészt, amik annyira nem bírják a kiképzést, és gyakorlatilag ezeknek az egységeknek a cseréjére eltűnt a tudás. És tudjátok, azért ez kapcsolódik egy kicsit hozzánk is, amikor a third party tudod kiválik a rendszerből, aki az összes source kódot viszi magába. Tehát,
hát vagy a COBOL fejlesztő.
Ja. Tehát, hogy így, és akkor így valószínűleg ez egyébként egy hőcserélő, amiről a cikkben szó van, és gyakorlatilag fogalmuk nincs, hogy pontosan melyik alkatrészek tartalmazzák, mivel van összeköttetésbe, és hogy pontosan, tehát ha ki kell cserélni, akkor meddig tart ez, és melyik a másik alkatrész, és így nem találják a papírokat se, pedig azért, hát én azt gondolnám, hogy azért az nem már, úgyhogy most a kiírás arról szól, hogy akinek megy ez a szétösszeszerelés, az léci egy, csinálja meg, kettő, dokumentálja, három, jöjjön rá, hogy hogy kell helyette új alkatrészt gyártani, amit majd egyébként javítás során a cserére fel lehet használni. Négy, ehhez képest egyébként gyártsa is le az alkatrészeket, amire szükség van, tehát mindenfajta gyártósorra rendelkezzen arról, hogy ezt meg is tudja csinálni, és öt, mindez dokumentálja újra.
Tudod mi a durva, hogy megvan az a, képzeld el azt a pillanatot, amikor rájöttek erre, hogy van egy ilyen problémájuk, és akkor ezt így megpróbálták így előadni a vezetőség irányába, hogy nem tudjuk, hogy hogy működik. Valami ki kéne
ezt
találni.
Tudjátok, ez még az előző a hidegháborús időszakban volt, és volt itt egy orosz mérnök. El tudjátok ezt a szituációt képzelni? Tehát, hogy azért ez már így, az már így meredek, és az, hogy most azt nehéz megmondani, hogy az eredeti tervek vajon hogyan nem állnak rendelkezésre már, vagy esetleg a gyártási folyamatok, meg az exkluzív, hogy a francba, tehát, hogy volt egy third party, aki megcsinálta nekik, és vitte a szerszámot is, tehát, hogy azért ez olyan fúj hangzik, nem? De ha kiindulok a saját seregben lévő tapasztalataimból ez a mindent is visszek, tehát akkor nem is hangzik rögtön olyan furin. És azért minden esetre kisebb fajta aggódással olvastam a híreket, megnéztem ezt a szituációt, és mi fog történni, de maradjunk annyi, hogy végülis volt annyi vér a pucájukba, hogy elmondják a főnökeiknek, hogy hát figyeljetek, itt van egy ilyen kis malőrés, hát nem tudjuk kicserélni a hőcserélőt, mert nem tudjuk, hogy néz ki, meg nincs mire, de hogy azért ez így akkor is kicsit ijesztő szituáció, és azért szerintem most főleg az utóbbi időszaknak az eseményei alapján úgy a saját bőrünkön pont érezzük ennek a súlyát, úgyhogy ezért hoztam magam, mert azt gondolom, hogy nagyon, nagyon durván lefed azért jó pár dolgot a mi munkán kapcsán is az utóbbi időszakban.
Nagyon teljes mértékben. Most eszembe jutott egyébként egy régi történet, szerintem ezt még itt a Hekk és Lángosban el sem meséltem, teljesen név nélkül. Pont egy nagy, nem magyar, tehát nyilván egyébként most viccen kívül nem magyar, mert nem dolgozunk a magyar piacra. Külföldi nagy cég, állami, hát nem teljesen állami, de gyakorlatilag egy egész országot ellátó cég volt, és És volt egy bácsi, egy idős bácsi, aki ismerte a teljes cégnek a teljes hálózatát. Nem csak egy országot fedtek le, hanem több országot is. Ez egy régi cég volt már, de nagyon-nagyon széles elterjedt körben. És ez az egy bácsi ismerte a hálózatot. Neki volt egy víziója, amit ő maga csinált, és nem adott ki a kezéből egyébként. És mindenki tudta, hogy ez a bácsi, nevezzük, mit tudom én, Mr. Smithnek. Mr. Smithnél van a hálózat, és ő ismeri a hálózatot, és mindent tud a hálózatról, és hogyha Mr. Smith nincs, akkor senki nem tudja, hogy hol mi van, meg hogy mi mivel van kapcsolatban, meg hol vannak tűzfalak, meg úgy egyébként, meg hogy hogyan működik a hálózat ennél a rohadt nagy cégnél. De Mr. Smith mindent tudott, és soha nem felejtem, volt DDoS támadásuk nekik, és hát nyilván Mr. Smith behívták a témába, mert hogy ugye már ő ismeri egyedül a hálózatot, és akkor elkezdte birizgálni a tűzfalakat, meg mit tudom, és mondta, hogy már mindenki ideges volt, mert már régóta nem voltak elérhetőek az oldalak, és mondom, nem állami, hogy mondják ezt, amikor az egész lakosság számára elérhető és fontos nemzeti közüzemi dolog. Minden lényeg, valami ilyesmi.
Kritikus infrastruktúra.
Hát félig nemzeti, igen, de nem a nemzetnek volt a tulajdon, a lényegtelen. A lényeg az, hogy egy fontos dolog, na, nem volt elérhető, nem a Kréta. És így mondta, hogy ne idegeskedjünk, mert neki már volt két szívbaja, úgyhogy mi az szívszélütése az elmúlt, szívrohama az években, úgyhogy neki nyugodtnak kell maradnia, úgyhogy ne izélje őt senki, ne birizgálja őt senki, most elmegy és megnézi a hálózat pleneket, meg mindent, és majd visszajön a megoldásra, hogy mit kell lekapcsolni, vagy hova kell belépni, hogy tudjuk mitigálni a dolgot. De ez annyira jó volt, hogy tényleg, hogyha ha Mr. Smith eltűnik, akkor sok mindent visz magával a sírba hasonlóképpen. Tehát lehet, hogy ott is fognak majd egy ilyet hirdetni, hogy valaki jöjjön és reverse engineering-elje a hálózatot, mert nem tudják, hogy mi hol van, meg mi merre van. És ez annyira cuki volt, hogy mondta, hogy most őre most vigyázni kell, mert ő nem idegesítheti fel magát itt a DDoS-on, mert neki itt nyugodtnak kell maradnia, mert különben bajok lesznek. Úgyhogy ja.
Tudod, mi jutott még eszembe? Hogy ezek szerint a repülőgépeken is vannak olyan alkatrészek, ilyen vadászkutya alkatrészek, amiket ki kell cserélni időnként, mint az autókban a kopó alkatrészek.
Igen, csak ezek a hőterhelés igen miatt, tehát hogy tehát ez teljesen valid megállapítás, de a hőterhelés miatt is brutális mennyiséget kell egyébként rajtuk cserélni.
Kopó, érted?
Kopó.
Wow.
Értem.
Jó, csak nem nevettél.
És én se nevettem.
És te se nevettél, pedig ez egy nagyon jó vicc volt.
Igen, az a baj, hogy te ebben a tekintetben antennával vagy nagyon egy hullám.
A bosszorkányon azon nevettem.
De mi
tényleg,
azt nem visszük.
Tényleg, aki kíváncsi a bosszorkány, az hallgassa az nem meg is volt rossz. Tehát, hogy így szét, de igen.
Igen, a bosszorkány az jó volt. Na, úgyhogy vigyázzunk el az idős kollégáinkra, meg az idős eszközeinkre, hogy aztán tanár tudjuk megjavítani őket. Mert az idő pénz. Ez meg a másik, és tudjátok, hogy ki az, aki fiatal, és ki az, akinek van pénze, illetve volt pénze? Hát Graham Ivan Clark volt az, aki esetleg hallgatja a Hekkés Lángost most már régebb óta, mondjuk tavaly óta. Azt tudja, hogy beszéltünk tavaly nyáron erről a fiatal emberről, Graham Ivan Clarkról. Egyébként komolyan mondom, hogy lehet valakinek egy angol neve, és a közepén egy beletesznek egy izét, egy Ivánt.
Hát gondolom, anyu vagy apu.
Igen, ők voltak mindenképpen, de hát nyilván megint egy orosz emberről kell angol névvel beszámolnunk. De mindegy, lényegtelen, tehát ő egy fiatal ember, azt hiszem tavaly volt 17 éves, tehát valószínűleg most körülbelül 18-ot karcolgatja. És ő volt az, ha visszaemlékszünk, volt tavaly egy hatalmas Twitter hack, amikor Elon Musk, Bill Gates a hivatalos csatornájukon gyakorlatilag egy bitcoin scam-et csináltak, hogy nem tudom, ha jól emlékszem, az volt, hogy küldjél nekem bitcoint, és visszaküldöm neked a dupláját, és már akkor is úgy voltunk vele, hogy ki a tököm megy bele ebbe a dologba. De itt az volt a nagy csavar, hogy Clark, akit nevezünk inkább Ivánnak, ne Clarknak nevezzük, mert mindenhol Clarkként hivatkoznak rá, szóval Clark volt az, aki kitalálta, és hozzáfért ezeknek az embereknek a valódi fiókjához. Tehát nem, ezek nem ilyen kamu profilok voltak, ezek a valódi profilok voltak. És hogy milyen profilokról beszéltünk anno, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, úgyhogy ezek olyan emberek, akik hát azért nem kismiskák. Szerintem megegyeztetünk abba. Hiába van, aki szereti Elon Muskot, vagy nem szereti Elon Muskot, de azért az embernek látjuk, hogy amikor Twitteren kiposztol valamit, akkor azért így mozog a tőzsde. Meg Bill Gates, Obama, stb. Tehát ezek olyan emberek, akik, hogyha véleményt nyilvánítanak, akkor azért történnek dolgok a világban. És hát ezeknek az embereknek a a Twitter, hivatalos Twitter profiljára került ki ez a scam, na ezt leszették, és nyilván megindult azonnal a nyomozás, és relatíve gyorsan megtalálták Clarkot és két másik idéző tettes társát, és hát elkezdték lesittelni őket, és hát most jött meg az ítélet, hogy hát 3 évet kapott, amiből egyet már leült, meg vissza kell adni a pénzt, meg ugye bár kiskorú volt, meg nem tudom ilyenek, és hát vannak ilyen dolgok. De nézzük meg még egyszer, hogy pontosan már azóta kiderült, hogy hogyan történt ez a dolog. És ez volt egy nagyon érdekes téma, illetve hogy hogyan kapták el. Ugyanis hát a visszatekintés mindig nagyon fontos. Hogy hogyan történt? Az úgy történt, hogy volt egy fórum, az OG Users fórum, ez egy ilyen hacker fórum volt, ahol accountokat trédeltek az emberek, nyilván masszív anonimitásban, és Clark is ezen az oldalon nyomult, gyakorlatilag, és valahogy hozzáfért egy twitteres belső nem szignál, mi az? Slack csatornához. És hát azt arról nem szólt a fáma egyértelműen a cikkekben, hogy hogyan fért hozzá, de erőteljesen gyanítjuk, hogy durva social engineeringet tolt a haverjaival, és gyakorlatilag a LinkedIn-t végig parzolták, és az összes twitteres dolgozót valamilyen szinten módon megkeresték, és feltérképezték, és megpróbáltak hozzáférni az accountjaikhoz. A lényeg az, hogy bejutottak erre a Slack-re, és ezen a Slack-en találtak hozzáférést a twitteres belső admin toolhoz, illetve accountot is hozzá. Na, és ezzel hozzá tudtak férni, és elkezdtek az OG Users-en kereskedni, és volt egy probléma. Az OG Users-nek ugyanis, azt hiszem egy évvel ezelőtt, azelőtt volt egy, meghekkelték konkrétan, volt egy data leak-je, csak hát ugyebár ez a hacker fórumokkal annyira nem drasztikus, maradjunk annyiba, tehát így meghekkelték az OG Users-t, és letölthető volt az internetről a teljes akkori adatbázisok. És amikor belegondolunk, hogy van egy ilyen platform, ahol emberek adnak, vesznek, beszélgetnek, stb. Belső üzenetek, ugye ez mind benne van az adatbázisban. Ha hozzáférsz az adatbázishoz, akkor ott megvan. És egy gyakorlatilag ez az, amit megtalált a rendőrség, és úgy így mentek vissza, tehát megtalálták az OG Users-en ezeket a beszélgetéseket, utána megtalálták, hogy a Coinbase-en ment különböző kommunikáció, és a Coinbase-ben megkeresték a Coinbase-t, és a Coinbase-től kikérték az adott userekhez tartozó adott azonosítást. Azok meg odaadták a rendőrségnek, illetve az FBI-nak a beszkennelt jogosítványát például. És így meg is volt az ember gyakorlatilag, tehát volt egy meghackert fórumunk, ahol beszélgettek, visszamentek a Coinbase-re, a Coinbase-es account megvolt, a Coinbase-es account meg personalizált, azt meg kiadták, és gyakorlatilag így találták meg relatíve gyorsan a fiatal emberünket, úgyhogy így tudott lebukni, illetve ez volt a trükk, amivel sikerült átvenni, de gyakorlatilag hozzáfért a twitteres accountokhoz, a twitteres admin felülethez, és ott átvette rezetelt a jelszavakat, és onnantól kezdve, hogy rezetelt a jelszavakat, belépett és kiposztolta a dolgokat, tehát igazából ennyi történt. Az egész történetben az a szomorú, hogy összesen 100 ezer dollárt sikerült ezzel a dologgal nyerni, és már annól is beszéltük, hogy ezeknek az embereknek a profiljából sokkal nagyobb pénzt ki lehetett volna szedni. Úgyhogy ez történt, mondom, 3 évet kapott, nyilván a pénzt vissza kellett fizetnie, és itt van még egy nagyon érdekes dolog, hogy nem... ugyebár el van tiltva a számítógépektől, meg minden mástól, ami így számítástechnika, gondolom telefonja se nagyon lehet, illetve csak felügyelettel használhatja. Arról nem szólt a fáma, ha jól emlékszem, hogy meddig, de biztos vagyok benne, hogy lesz valami időkorlátja. És azon gondolkodtam, hogy ennek van-e valamilyen értelme a mai világ. Tehát ez értelmezhető a mai világban, hogy valakit így eltiltunk húzamosabb ideig az internettől szerintem. Szerintem nem, lassan nem lehet megmozdulni. Mit gondoltok?
Azt gondolom, hogy nem sok értelme van már ilyen fajta büntetés kiegészítésnek szerintem, mert ha belegondoltok abba, hogy már manapság a hírességek is azt csinálják, hogy a saját Insta kontjukat például letiltják, és ha valamit posztolni akar, akkor egy ismerősnek vagy családtagnak a telefonjáról posztol, csak hogy ne is lássa, hogy mi történik, és vice versa, ugyanez itt is él. Tehát értem, hogy őt letiltják, de ha ő nagyon akar valamit, akkor nyilván meg fogja találni a módját annak, hogy hogyan fogja tudni ezt megtenni, és ennek innentől kezdve ennek semmi értelme. De ez a magánvéleményem, de akkor is, tehát hogy én nem gondolnám, hogy jelenleg a technológia annyira fejlett már, hogy az az eszközrendszerünk nincs meg, amivel egy ilyen tiltást koherensen tudnánk betartatni.
Igen.
Igen, oké, jó. Így értem, amit mondasz, hogy most már értem, hogy miért csóváltad a fejed, én meg azért bólogattam, mert én meg arra gondoltam, hogy ennek mekkora büntető ereje van, ugyanis ha ezt be tudnánk tartatni azzal, akit erre ítélnek, akkor gyakorlatilag ő semmi olyan munkát nem végezhet, tehát nem vehetik föl olyan helyre, ahol számítógépet kell használnia. És akkor gondoljunk bele, hogy manapság milyen munkák azok, ahol nem kell számítógépet használnod. Gyakorlatilag fizikai munkák, tehát irodában nem mehet, pénztárgép elé nem ülhet, és egyebek. És azért ebből a szempontból ezt azért be lehet valamennyire tartatni ezen a vonalon, hiszen ahol például erkölcsi bizonyítványt kérnek, ott valószínűleg ott bele fog kerülni az, hogy van ellene egy ilyen ítélet, hogy számítógépet nem használhat, és akkor jó eséllyel a HR nem fogja őt felvenni. Nekem ez a véleményem.
Ha szerintem, hogy munkát keres, akkor véletlenül sem fog olyan helyre jelentkezni, ahova erkölcsi vagy bármi kellene, és ez kiderülhet. Tehát, hogy...
Jó, mondjuk az erkölcsi az ugrik akkor, hogyha elítélnek.
Igen.
Jogos.
Tehát, hogyha meg azt nézzük, hogy mondtad ugye a fizikai munkát, én most megmondom az őszintét, hogy jelenleg nem tudok mondani olyan fizikai munkát, ahol szintén már nem kell valami kütyű hozzá.
Hát azért vannak. Tehát most...
Mondj egyet.
Kőműves.
Oda is kell. Most már digitális izéket használnak, szvízszintezőt, meg mérőeszközt, meg mit tudom én, mint ami a telefonra küldi az adatot.
Jó, de ez nem számítógép.
De a telefonra küldi, okostelefon kell hozzá. Annélkül nem tudja megcsinálni.
Hát meg oda kapod a megkibízást, ott hív fel az ügyfél a telefonodon.
Hát a telefon az a Nokia 3310-es is telefon.
Nem, mert arra nem tud hívni. Az eszköz adatot küldeni.
Jó, az eszköz nem tud adatot küldeni, de létezik olyan, tehát nem csak olyan, ha nagyon akarok, tudok találni olyan szenáriót, amikor az a mesternek nem olyan eszköze van. Tehát ez a főnök, én ezt az eszközt nem használhatom. Miért? Mert el vagyok tőle tiltva. Jó, akkor elfordulunk, nem fogjuk látni. Vagy akkor azt mondja, jó, akkor használd ezt, és akkor ad neki egy darab madzagot, és csináld meg azzal, megmutatja neki, hogy kell.
Na, madzaga nem tud szintezni.
Nem tudom, azt nem lehet, de mondjuk tudsz vinni a szintezni, hogy ne tudnál madzaggal.
Hát így magában, ő magában a madzaggal nem
ráteszel
tud.
Egy izét, vízmértéket.
Ne, várjátok egy pillanat. Nem Kevin Mitnick volt az, akit egyébként annó eltiltottak a számítógéptől, és visszabetyárkodta magát a számítógép elé mégis? Nem emlékszem egészen pontosan a Kevin Mitnick-es történetre.
De ő volt, de...
Lehet. Én csak annyi, hogy volt a Darknet Diaries-ben egy olyan epizód, nem is egy, talán több is, ahol szintén eltiltottak embereket büntetésként a számítógép használatától, tehát golyóstolnál bonyolultabb eszköz nem nagyon használhatott, és ott is az volt a probléma, hogy talál munkát, milyen munkát vállalhat. És azt hiszem, hogy azért olyanokat tudott vállalni, hogy mit tudom én, tényleg ilyen raktárosi munkák, oké, nem kell, ott nem kell. Tehát azt mondták neki, hogy hozzá ki a hármat abból a izéből, és akkor a targoncával odament, és leemelte onnan, és kihozta. Ezt meg tudta csinálni, ezt meg lehetett csinálni. Akkoriban, most, hogy manapság ezt meg lehet-e, meg hogy erre vonatkozik-e, azt nem tudom.
Én azon gondolkodtam, hogy egy ilyen tiltás a mai világban teljesen értelmetlen. Annyira körbefonódtunk ezekkel a technológiákkal, mindenben benne van, mindenképpen, és ez sosem működött igazán. Tehát nem ez fogja meggátolni szerintem a bűnözésben valakit, hogy nem nyúlhat a számítógéphez.
Igen, és most gondolj bele abba, hogy tehát ez oké, eltítják, és akkor hogy vesz egy nyomvat tévét? Már csak okos tévét tud jóformán venni. Vagy egy okos hűtőt, vagy egy nem tudom, tehát, és ha bármelyiket megveszi, abban a pillanatban kinyit neki az egész, és akkor lesz neked tiltás. És erre akartam csak kiukadni Ninja visszatérve az előbbi gondolatmenetemre. Tehát, hogy manapság nincs olyan munkakör sem szerintem, amiben ezt meg tudod valósítani, mert valóban mindenki arra törekszik, hogy a legegyszerűbb legyen, és a legjobb, és figyelj, a kétkezi munkásoknál meg a legjobban kiépített felügyelet legyen fölötte. És azért adják neki oda a gadgetet a kezébe, mert ellenőrzik is vele. Értem? Tehát, hogy nem biztos, hogy mi. Tehát, hogy nem biztos, hogy meg tudod ezt a környezetet teremteni neki. És ilyen értelemben mondom ezt, hogy szerintem továbbra is, tehát, hogy nincs meg a feltételrendszer, hogy ezt betartassuk.
Adtunk az emberek kezébe mi is okos szerszámokat. Emlékszel? Volt egy ilyen adás, amikor arról beszéltünk, hogy ezek az okos szerszámokkal is jó. Tehát igen, a kétkezi munkás kezébe kerülhet olyan fúrógép, amit lehet exploitálni, meg van rajta szoftver, de valamit akartam mondani. De már nem tudom én se. Szerintem egy döglött lovat rugdosunk.
Igen, azt rugdossátok. Igen, pontosan azt rugdossátok. Amit én akartam mondani, és amire ki akartam hozni ezt az egészet, hogy szerintem a mai világban ezt így nem lehet értelmezni. Ez akkor volt értelmes, amikor ugye voltak a nagy, azok a nagy számítógépek voltak, és nem nyúlhattál hozzá. meg van tiltva, nem mehetsz oda, nem rakhatod bele a lyukkártyát, játsszál mással. És akkor értelmezhető volt, most viszont annyira eszenciális része a társadalmunknak, a megélhetésünknek, gyakorlatilag a rehabilitációját vissza a társadalomba a börtön után, majd hogy nem megnyomorítják és ellehetetlenítik, mert nem tud munkát vállalni, és esetleg ért is hozzá. Az, hogy utána nem bűnöz, az megint csak emberfüggő. Tehát ez olyan, mintha a drogárusoknak sem mondjuk meg a végén, hogy kimész innen, utána nem árulhatsz drogot, meg kell ígérned. Nem mész drog közelébe, és ha megígérje, persze, hogy nem basszuskulcs, tiltva van, ugyanúgy hekkelni se szabad, nem fogok hekkelni, megígérem.
Vagy a drogárusnak azt mondanák, hogy soha többet nem árulhatsz semmit. De hát ez víz, az se.
Igen! Nagyon jó! Tökéletes
mert ez az, ami inkább lefedi ezt. Tehát, hogy mi van? Nem árulhatok többet semmit? Nem. Nem.
Igen. Egyszer drogot árult, többet nincs árulás. Semmit nem árulhatsz. Nagyon jó. Na, én csak ezt a gondolatot akartam ide behozni, ugyebár Iván majd 2 év múlva kijön, drukkorunk neki, okos volt, kíváncsi vagyok, hogy mi fog vele történni. Hát ő ebben a bitcoin bizniszben nyomult, neki ez nem jött be a varázspénz, viszont úgy hallottam, Venezuelában is van valami a bitcoinnal, és tudom, hogy valahol van Venezuela ezen a bolygón. Valahol. Délen. Lent.
Én esőerdők is vannak arra.
Tényleg.
Hát figyelj, egyébként ugye itt megint csak az van, hogy milyen eszközt használsz, meg mit nem, meg milyen infrastruktúra rendelkezésedre. Hogyha nincsen interneted, akkor hogy tudsz például bitcoinnal fizetni? Ugye?
Igen, és akkor ha már ilyen nagyon jó felvezette Béla Venezuelát meg az egészet, tehát egy nagyon érdekes cikket hoztunk magunkkal. Képzeljétek el, hogy volt már erről szó, volt egy-kettő gyenge próbálkozás a Gotennával, vagy a Samurai Wallettel is, hogy megpróbáltak internet nélkül bitcoint utalni. És hát ugye a mesh hálózatoknak gyakorlatilag az a lényeg, és ott válnak életmentő megoldásokkal, ahol internet kapcsolat nem ismert, vagy nem létezik, mint fogalom, vagy esetleg valamilyen fajta válság sújtotta övezet, és az összes ehhez kapcsolódó infrastruktúra ugye megfekszik, és hát ott azért előfordulhat az, hogy vagy például tudjátok, van még ez a zimbabwei példa, hogy letiltják az internetet. Tehát ilyenek vannak, és ha te egyébként ezeken a helyszíneken tartozkodsz, és bitcoinod van, és mégiscsak szeretnél kereskedni, akkor valami kerülő megoldást kell találni, és hát erre például ezek a mesh hálózatok nagyon jót tudnak lenni. És Venezuelában a localbitcoins.com oldal nem volt elérhető egy ideig, és kitalálták, hogy hogyan lehetne ezt valami mesh nóddal együtt megcsinálni, és úgy néz ki, hogy a megoldás alapvetően sikeres lesz. A Turpial mesh node vezető eszközt alkalmazták el, aminek gyakorlatilag nincs szüksége semmilyen jelre, csak töltöttségre. És hát ilyen értelemben nem függ sem internettől, sem mobilhálózattól, és ennek nagyon-nagyon-nagyon meg tudtak örülni. Viszont természetesen ez az egy készülék önmagában arra nem elég, hogy a bitcoin tranzakciókat a hálózatra küldje, de a fejlesztők erre is gondoltak, és készítettek egy fokkal nagyobbat belőle Harpia néven, és ez az eszköz már alkalmas arra, hogy a Boxstream-nek a szatellitjeire csatlakozva, a Bitcoin vagy Lightning csomópontokon keresztül a mesh-es kapcsolatot használva a tranzakciókat beküldje, illetve fogadja, és gyakorlatilag végigmenjen ez az egész a műholdokon keresztül, a szateliteken keresztül. Ami azért nagyon nagy eredmény, mert gyakorlatilag ennek az átviteli távolsága mesh-ként azért 6,4 km és 19,2 km között mozog, és az, hogyha egy ilyen kis SD kártya méretű eszköz azért ezt a 6,4 km-es távolságot meg tudja ugrani, azért valljuk be, abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogyha tényleg olyan helyen vagyunk, ahol effektíve a lefedettség egyáltalán nem megfelelő. És ha fel tudunk, ugye nekem nagy mániám a háromszögelési pontok, ha igenis fel tudunk állítani 3 vagy 4 olyan pontot, ahonnan egyébként ezt a kapcsolatot megfelelő rálátással biztosítani tudjuk, és egyébként az egyik pontról meg fel tudjuk játszani műholdakra, akkor ennek a területnek igenis a lefedettsége megoldható mindenfajta internet vagy mobil szolgáltató jelének a biztosítása nélkül, ami igenis nagy teljesítmény, és innen is gratula nekik hozzá, mert ha még azt veszük hozzá, hogy saját fejlesztett eszköz egyébként ugye a bitcoin standardeknek megfelelően még titkosítással is bír, akkor végképp csak örülhetünk.
Wow!
És csetelésre is használható.
És csetelésre is használható.
Komolyan azt írják, hogy lehet vele üzeneteket is küldeni. Ez válság sújtotta övezetekben, tök jó.
De igen, egyébként. Igen.
nekem azért is, én azért is kaptam fel a fejem egyébként akkor, amikor
tehát, hogy az ezt említetted, meg amikor így belekutatottam az elejébe a cikknek, mert át lehet vele biztonságosan ezeket a távolságokon hát másként tolni. Azt mondom,
a Michael Buzzell podcastjában mesélte a Michael, hogy mi legyen nálad, ha olyan országba mész, tehát hogyha eleve egy külföldi országba elutazol, mondjuk valami egzotikus országba, és hogy legyen nálad mindig valahova bevarva például egy-két arany, színarany tallér, amit ott helyben valutára tudsz váltani, mert hogyha hiába van neked mondjuk bitcoinod, ott vagy az ország közepén, kirabolnak, mindenedet elveszíted, akkor nem tudsz azzal mit csinálni, vagy esetleg kitör egy válság, kitör egy pucs történik, akkor és lelövik az internetet, akkor ott vagy készpénz nélkül, tehát nem tud a bitcoint pénzé váltani, vagy pénzé tenni, nem tudsz fizetni vele, és erre például kivondottan jó egy ilyen műhold alapú mesh eszköz, mesh hálózati eszköz, mert akkor el tudod küldeni mondjuk haza, hogy akár egy üzenetet is, vagy akár csak annyit, hogy tehát fizetni vele, vagy átváltani a kriptovalutádat, szóval ez egy eléggé üdvözítő dolog, és például a cold walletekbe is bele lehet könnyedén integrálni, mivel pici. Ja, úgyhogy ez tök király.
Még akkor erre egy kicsit ráfűzve a témát, azért is nagyon fontos ez, mert nagyon sokszor van, és ugye itt említettem az elején is, hogy valamilyen fajta sújtott a területet, valamilyen fajta természeti csapás, vagy ne egyisten háború miatt sújtott a területről van szó, és ott ezeknek az összekötetéseknek a biztosítása tényleg valójában nagyon sokszor életeket menthet, és a saját backgroundomból is ugandai, szomálai tapasztalat alapján elmondhatom nyugodtan, hogy ezek a részek olyanok, ahol ezek életmentők lehetnek, hogyha tényleg ki tudsz egy üzenetet küldeni. Ami nagyon fontos lesz, mert azért vagy, hogy mondjuk elmegyünk egy ilyen braziliai esőerdős, őserdős típusú problémakörig, ott is gyakorlatilag nem feltétlenül lesz minden hegycsúcson egy mobil szolgáltató torony, vagy egy átjátszóállomás, amihez csatlakozni tudsz, és ha ilyen értelemben fel tudsz egy ilyen, ezeket ilyen rudantennákkal szoktuk megcsinálni, és ilyen négy pontból fel tudod ezt állítani, és van egy eszköz, ami tényleg lélejként a mesen keresztül feltolja ezt az üzenetet bármelyik műholdig, akkor nyert ügyed van.
Bitcoinra is szükség lesz. Tehát valahol bányászni kell. És képzeljétek el, hogy hallottam egy nagyon érdekes coin bányászó szoftverről, egy malware-ről, egy kriptovaluta bányászó malware-ről, amit Linuxra telepítettek, vagy hát ami a Linuxokat fertőz és támad. Kicsit el vannak ezek most hanyagolva egyébként itt a nagy ransomware-ek, meg egyéb támadások hátterében így vagy hatására, vagy árnyékában így elhomályosultak ezek, pedig azért ezek vannak, és ezek aktívan kerülnek föl a Linuxos gépekre, szerverekre, Raspberry Pi-kre és egyéb dolgokra, amik így kint vannak az interneten, és azért is érdekes ez, mert két szokatlan dolgot lehet bele tanulni, vagy két dolog van, amit elvihetünk belőle magunknak. Na de annyira ne szaladjunk előre. Ugye ezt én a SANS intézetnek a Internet Storm Center diary-ében olvastam, és a Internet Storm Centernek a Daily Stormcastjában megszokták ezeket a napló bejegyzéseket megszokták említeni. És ebben a napló bejegyzésben éppen arról van szó, hogy Javier, aki ezt találta, hát ugye megnézte, hogy ez a Bitcoin bányászó szoftver, ez micsoda. És gyakorlatilag ez egy shell script, vagy hát egy shell scripttel indul, és az első lépése neki az, és ez benne az egész érdekes dolog, hogy megnézi, hogy vannak-e konkurens bányászó szoftverek, már fent a Linuxon, amit ő meg akar fertőzni, és ezeket megpróbálja leállítani, illetve hát ezeket kilövi. És ez gyakorlatilag ez egy az egyben felhasználható és átemelhető védekezési oldalra, ugyanis tökéletesen benne van az, hogy miket kell keresni a gépünkön, a Linuxunkon, hogyha hát coinbányás szoftverekről beszélünk. Tehát egy nagyon jó detektálást segítő, illetve...
Ellenségem ellensége a barátom.
Így van, tehát gyakorlatilag adott a kezünkbe egy tökéletes detektáló túlt. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig az, hogy egy nagyon szokatlan, de egyszerű és hatékony CNC, tehát ez a Command and Control csatornát használ. Ugye a CNC az a fajta kommunikáció, amit a malverek az anyahajóval, meg a kezelőjükkel folytatnak. Tehát utasításokat váltanak egymással, adatokat juttatnak ki rajta keresztül, és ezeket mindenféle szofisztikált módon szokták csinálni, HTTPS csatornákat építenek ki, különböző célfogadó processzekkel, egyéni protokollokkal, meg ilyesmi, na ez nem ezt csinálja, hanem egy pastebinen keresztül kommunikál. Ugye a pastebin már egyszer szóba került, amikor a kislányom egyik játékának a csítjét elemeztem, és ott is pastebint használt a támadó, vagyis hát aki ezt üzemeltette arra, hogy a kulcsokat, akik befizették a használati díjat Patreonon, a kulcsokat oda feltette, és akkor ha valaki szerepelt benne, akkor használhatta, ha nem szerepelt benne, akkor nála nem futott ez a program. Itt pedig az történik, hogy a paste tartalmaz egy szót. Ez az egy szó az, hogy mit tudom én, update. És hogyha van benne egy ilyen, hogy update, akkor ő frissíti magát, a megadott helyről letölti az update-et. Ha ez nem szerepel benne, akkor nem ezt csinálja, és lehet oda kulcsszavakat írni, és akkor ő ezt végrehajtja. Tehát sokan nem tudják azt, hogy a paste-et, amit paste-binen mentünk, azt utána lehet szerkeszteni, és akkor ki lehet cserélni a tartalmát. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Fent van a diary-ben ezek a kódok, amik ezt bemutatják ennek a működését, ennek a kis malvernek. Ezek fönn vannak, és lehet belőle tanulni mindenkinek, akit érdekel, ajánlom, hogy olvass el, mert tök jó móka. És egyébként meg érdemes követni a SANS intézetnek a feedjeit, mert malware elemzéseket, meg különféle támadási technikákat, és a sandboxaiknak, meg a honeypotjaiknak a találataikról az elemzéseket ott egy napi szinten megosztanak egy-egy dolgot, és elég jó szakmai színvonalon.
Hogy hát a pastebint azt mi is használjuk, mert ugye nekünk az volt a problémánk, hogy a Telegram csatornáknak a linkjét néha megtalálták botok, mert ugye kiraktuk a weblapunkra, meg a Twitterre, meg a YouTube videóink alá, és hát hogy nem megtalálták a botok a Telegram csatornáknak a linkjét, és bejárkáltak hozzánk a botok, és ezt nem szerettük, úgyhogy aztán mindenféle más megoldást próbáltunk, és végül most az tűnik a legbeváltabbnak, hogy én kiraktam a pastebinemre, egy nyilvános pastebe beleraktam a linkjét, tehát legeneráltunk egy Telegram linket, azt beleraktuk, és a pastebinnek a linkjét osszuk meg, és a Telegramnak a linkje pedig nem változik soha, és hogyha esetleg valamilyen oknál fogva megtalálnak mégiscsak a botok, akkor egyszerűen csak lecseréljük a pastebinnek a linkjét, és már is könnyebben működik az élet.
Ha már Béla említette a botokat, akkor ugye tudjuk azt, hogy az interneten a botok mindent fel tudnak szedni, és mindenfajta információt felszednek, és ugye nem nagyon nézik azt, hogy annak az információnak a valóság tartalma az mi lehet. És hát, ha képekről meg videókról beszélünk, azért mindannyian hallottunk már a neten mostanában újként, nem is annyira újként, de azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével és gyakorlatilag a pornépnek elérhetővé válásával terjedt ez most el jobban, hogy már mindenki deepfake-et csinál mindenből is. Képzeljétek el, hogy hoztam egy érdekes hírt magammal, ugyanis volt egy édesanyja, aki úgy gondolta, hogy az ő kis csírező lányát, na most ez a csírszes csapatok, ezek Amerikában, tudjátok, a futball előtt, után, szünetbe, ugribugrizó, miniszoknyás, pomponos lányok. Hát egy 50 éves édesanyja úgy gondolta, hogy az ő lányának nagyobb esélyt tud biztosítani azzal, hogyha egyébként a csapattársait elkezdi ilyen hamisított videókkal és képekkel bombázni, és hát nem volt rá a deepfake-nek egészen komoly változatát erre bevetni, és egész komoly módosításokat végrehajtani, úgyhogy március 4-én ezt az 50 éves Bucks megyei nőt gyakorlatilag letartóztatták, mert hamis fényképeket és videókat küldött az edzőknek, a mazsoret edzőiknek, a lánynak, a csapattársainak, amiben gyakorlatilag ezek a gyerekek meztelenül, ittasan vagy dohányozva látszódnak. És hát ugye nagyon érdekes volt, mert a lánya, annak fogalma nem volt arról, hogy anyu mit csinál az ő nevében, és az igazságért őt előrébe vagy előnyhöz juttassa. Úgyhogy először ugye azért emeltek ellene vádat, mert hogy internetes zaklatás ilyen publicitással, meg ugye mesztelenkedős képekkel, meg mindennel. Aztán kiderült, szót követett, és kiderült, hogy gyakorlatilag az érintett lányokat is megzsarolta, és figyeljetek, mert ezen teljesen kivoltam akadva. Zaklató szöveges üzeneteket küldött közvetlenül nekik, illetve azt jelezte a gyermekek számára, hogy sürgősen öljék meg magukat. Na most...
Hogy ó, mi?
Igen, tehát az... Ez számomra, tehát az, hogy a technológia rendelkezésünkre, és meg ugye maga a technológia az nem egy ördögtől való elvetemű dolog, de az, hogy egy szülő, egy másik szülő gyermekének, egy gyermeknek, teljesen mindegy, hogy tinédzserekről beszélünk, ilyen tartalmat, módosított képeket és ilyen üzeneteket küldözget, hogy sürgősen öljétek magunkat, tehát számomra ez egy elfogadhatatlan szituáció. És az, hogy mennyire veszélyes tud lenni, ugye az, hogyha valaki vagy... nem megfelelő tudással, vagy nem megfelelő módon használ egy technológiát, mert maga a technológia, a mesterséges intelligenciával történő képszerkesztés és videóvágás nagyon sokunknak, hát gondoljunk a mostani filmekre. Tehát mennyi hozzáadott élménye van a felhasználó élményhez, vagy értéke van a felhasználó élményhez, de tényleg, de hogy ezt ennyire rosszul is lehessen használni, és hát gyakorlatilag az anyukának voltak valami előző évi doktor orvosnál készült képek a lányokról, onnan leszerkesztette a szoftverrel, amit használt, az arcokat, és gyakorlatilag bármilyen képre, videóra rá tudta helyezni, és ezeket a szerkesztett képeket és videókat küldte el. Tehát azért azt gondolom, hogy borzasztó, hogy ott tartunk, hogy ezen gondolkodnunk kell, hogy vajon a gyermekünk annak ellenére, hogy így milyen közösségben van, tényleg megfelelő közösségben van-e, mert a szituáció gyakorlatilag azon indult, hogy a lányok összevesztek. És aztán az egyik lánynak a szülei azt mondták, hogy akkor ne találkozom többet a másik lánya, és a másik lánynak az anyukája volt, aki végül ezt a deepfake-es megoldást választotta. Tehát ti mit gondoltak erről, vagy ez most csak nekem, megmondom őszintén, hogy teljesen le voltam akarva.
Ez nagyon félelmetes. Ez valahol elképesztő, hogy egy anyuka egy ilyen modern fegyverhez nyúl, ha azt nézzük, mert ez egy modern megoldás. Azért mondom, tehát ez nem egy mai csirke volt, ha azt nézzük. Ugyebár a régi klasszikus megoldás, amit szerintem több filmben is láttunk, amikor az anyuka elkezd mondjuk rossz indulatú pletykákat terjeszteni a többi lány. Ez annak a pro változata, a professional edition. Ez egy fokkal följebb, de ugyanazt érte.
Ez deluxe, vagy ez a gold, vagy nem ez tudom. Tehát, hogy azért a szivatásnak vannak szintjei, de ez nem az, amit... Tehát egy életre tönkre lehet azt a gyereket tenni. És ugye azért gáz ez, mert most még kicsit tovább megyek technológia oldalra, ugye a Twitteren most már rendszeresen vannak, megváltoztatták a jogi nyilatkozatukat, és a Twitteren rendszeresen vannak olyanok, hogy csak magadról posztolhatsz, stb. Tehát mindenhol megpróbálnak a deepfake ellen menni, hogy ne kerülhessenek ki, és amíg Isten bocsássa meg nekem most azt, amit mondani fogok. De amíg politikusokról történnek ilyenek, meg mit tudom én, addig még az ember el is röhögcsél rajta, és jó, persze, mert lett belőle egy gif, egy gag, az kész. De ez itt nem az a szituáció. Ennek a tinédzsernek az egész életét előre el lehet rontani. És ez szerintem hihetetlen, hogy valakinek ez megfordul a fejébe.
Egyébként nem, biztos, nagyon sokan belegondoltak, de ettől függetlenül mindenképpen szerintem ezt érdemes a helyén kezelni. A deepfake az valamilyen szinten szerintem át fogja formálni a társadalmunkat. Mert ugye nem csak arcot lehet deepfake-elni, lehet hangot is deepfake-elni. Tavaly a Hacktivity-n is volt egy ilyen előadás, ami arról szólt, hogy a cégvezetőnek a hangját deepfake-elték, és fölhívták a titkárnőt, hogy akkor legyen kedves és utaljon. Tehát újra kell gondolnunk ezeket a dolgokat. Most próbál valahogy feljönni a magyarországi ügyintézés, a kamerás ügyintézésre, hogy tudod, hogy ne kelljen bemenni. Na, következő. Tehát most még már vannak olyan videók, illetve már vannak olyan megoldások, hogy webkamerában lehet live-ba deepfake-elni. Még nem olyan jó, de gondolom, ezt nem kell mondanom, hogy ez egy pár év, egy-két év, és olyan jó lesz élőben folyamatosan menő deepfake, hogy tényleg HD-ban tudsz valakivel kamerát webcsetelni, vagy hogy megyek ezt webkamozni, és úgy fog kinézni, mint ő. Tehát itt nagyon át kell gondolnunk ezeket a dolgokat. Muter nagyon elvetemült volt. Abba az utcában, hogy már bele se akarok menni, azt már csak ilyen összehunyorított, nagyon félős szemmel, hogy én nem vagyok egészen biztos benne, de ezek az amerikai cheerleaderek, ezek félig meddig szerintem kiskorúak azért.
Teljesen.
Nem 8 évesek, de azért valahol 18 év alatt vannak.
Középiskola.
És Igen, valami ilyesmire. Ugye vannak cheerleaderek a egyetemen is, de akkor ott már egyértelmű, ott már idősebbek vannak, de ugye vannak a cheerleaderek, ha jól tudom, és nem is akarok belemenni, és ott milyen videókat esetleg, ha jól értem, itt is kiskorúakról volt szó, tehát ezért ez nagyon erős, de meg lehet csinálni. Az, hogy ezt be tudják bizonyítani, és el tudják kapni ezeket az embereket, az tök jó, egyre nehezebb lesz. Ugyebár folyamatosan fog, ugyebár nyilván a másik oldalon folyamatosan fog fejlődni az is, hogy megpróbáljuk felismerni a deepfake-eket, ugyebár automatizált mesterséges intelligenciával, hogy ismerjük fel a deepfake-et. Ez megint csak egy ugyanolyan két sávon futó projekt lesz, mint ahogy a támadóinkat, mi simán csak így, amit tudom én, a webhacking, meg stb. Az egyik oldal támad, a másik oldal próbál védekezni, és folyamatosan futunk egymás után. Ez ugyanígy fog történni szerintem a deepfake-el is, és egyre nagyobb probléma lesz, mert nagyon könnyű, tehát tényleg borzasztó könnyű megcsinálni, és egyre jobbak a minőségei.
Ugye nagyon fontos még azt hozzátenni, hogy a nyomozók azért itt eléggé tisztességes munkát végeztek, és mondjuk ő is elcseszte az üzeneteken, mert azért abban, hogy az üzeneteket kiküldte egyértelműen a telefonszám alapján visszakövethető volt, hogy kihez kapcsolódik. Tehát ezt nem nagyon értem, a legmodernebb technológiának a használata a legostobább módon. Tehát körülbelül így tudnám ezt összegezni, de mindegy, meg lett minden a telefonszám is, meg az IP cím is a posztok miatt is, és figyelj, most kapaszkodjatok meg. Ugye letartóztatták, és utána szabadlábra engedték azzal a feltétellel, hogy március 3-án megjelenik az előzetes tárgyaláson.
És nem jelent meg.
Hát nem tudom, mert március 30 még ez után jön, de...
Ja, március 3-át értettem.
Igen. 4-én tartóztatták le, most szabadlábra engedték, és úgy engedték szabadlábra, hogy 30-án megjelenik az előzetes tárgyaláson. Tehát, hogy tényleg minden tiszteletem a technológiai szabályozásai meg az egészé, de egyszerűen a technológián túl egyszerűen csak magával a szülői léttel meg ezzel az egészen, hogy egy gyermeknek a jövőjét így kockált, ezzel nem tudok azonosulni. Tehát akárhány oktatást tartok a gyerekeknek, mindig azt mondom el, hogy magukról se csináljanak ilyen képet önktől, és az, hogy egy felnőtt képes egy gyermeket ilyen helyzetbe hozni úgy, hogy ő mesterségesen módosítja, és ezt még utána ki is publikálja, és elküldi embereknek, számomra ez a legalja.
És ezen felül egyébként meg miközben itt nézem ezt az embernek a képét, az arcképét itt a kis cikkben. Egyébként szerintem elmebeteg az illető, tehát ez nem lehet épp elmélyű, aki ilyesmire vetemedik. Tehát ez eleve az, hogy ugye öngyilkosságra bíztat másokat, ez már önmagában egy kóros lelki beállításra utal, számomra legalábbis. Illetve a másik, ami nem fér a fejembe, és szerintem szülői a szülő feladatával teljesen ellentétes az, hogy a gyereknek úgy biztosítsunk előnyt, hogy így beavatkozunk a folyamatokba kívülről, mert ezzel egy hamis látszatát keltjük a számára, hogy ő sikeres lett. Pedig nem lett sikeres, mert nem ő lett sikeres, hanem mi oldottuk meg gyakorlatilag helyette. Ez ugyanolyan, mint hogy most én beadhatom a dolgozatot a fiam helyett, vagy megírhatom a dolgozatot a fiam helyett, és odaadhatom neki, hogy ezt add be, fiam, ötös lesz a matek dogád, de attól nem fogja tudni a feladatot, és az egy illúzió lesz, hogy ő ezzel elért valamit, és amikor én nem vagyok ott, akkor mit fog csinálni? Tehát ez egész ezermillió sebből vérzik, és borzasztó, de látszik, én kicsit hiszek abban egyébként, hogy úgy néz ki az ember 50 éves korára, ahogy megérdemli, és ezért ezen a képen az látszik, hogy nem normális ez az ember.
Igen, ez mindenképpen egy nagyon erős dolog volt. Fiataloknak vigyázniuk kell egyébként magukra. Örülök, hogy ezt be tudtuk hozni, ezt a hírt. Ahol egyébként szintén még kell vigyáznunk, ugye a TikTok, ahol szintén nagyon szeretnek lenni a fiatalok, mert hát ezért ott is vannak problémák, de ez inkább egy technikai probléma, ha jól sejtem.
Androidon találtak, név szerint Syed Abdel Hafiz talált négy olyan sérülékenységet, amiket összetudott kötni egy ilyen láncba, egy ilyen exploit láncba, exploit chainbe, és sikerült vele egy klikkes kódvégrehajtást kieszközölni gyakorlatilag androidos készülékeken. 21 napig dolgozott rajta, tehát azért megküzdött vele keményen, szétszette az appot rendesen, megvizsgálta töviről hegyire, oda-vissza, és először is talált egy cross-site scriptinget, a TikTok WebView funkcionalitásában van lehetőség a TikTok feedet a web böngészőben nézni. És hogyha beküldöd mobilról a tartalmat, és mögé írsz megfelelő dolgokat, akkor aki a webben nézi, annak egy script le fog futni a böngészőn. Gyakorlatilag ez a lényege. Aztán ezt továbbfűzte úgy, hogy egy másik rész funkcióban talált cross-site scriptingre ugratta át a böngészőt, és ott azt a korlátozást, amit az előző a WebView-ban lévő korlátozás nem tett lehetővé, hogy ki teljesen kihasználja, azt ott sikerült továbbvinni annyival, hogy hát gyakorlatilag olyan komponenseket sikerült elindítatni a mobilon, a TikToknak a kontextusában, ami már ő általa szabályzott dolog, tehát ő mondja meg, hogy mi induljon el. És az egyik ilyen komponens, amit el tudott indítani, az egy update funkcionalitás volt, letölt valami update-et és telepíti. És ez az update process, ez sérülékeny volt egy nagyon kedves nevű sérülékenységre, aminek az a neve, hogy Zip Slip. A Zip Slip,
cuki,
azt nem tudom, ismeritek-e, vagy hallottatok-e róla, arról szól, hogy hát ha teszünk a zip fájlba olyan fájlnevet, amiben benne van az útvonal is, tehát a directory struktúra, és abban directory traversal, tehát könyvtár, hogy mondják, ez folder struktúra átlépés, próbálom magyarul megfogalmazni, tehát a folder struktúra átlépés támadást helyezünk el, magyarán mondva nem abba a cél directory-ba tömöríteti ki magát, ahova mi akarjuk, hanem teszünk bele olyanokat, hogy pont-pont per, pont-pont per, pont-pont per, tehát hogy így visszafele tudjon lépkedni a kicsomagoló program a struktúrában, majd egy teljesen másik könyvtár struktúrával folytatjuk, akkor el lehet érni azt, hogy én azt akarom, hogy az én home directory-ba csomagolja ki a fájlt, de valójában nem oda fogja kicsomagolni, hanem a fájlnévben szereplő struktúrába fogja tenni, és fölülírunk vele valami olyasmit, ami nagyon nem volna szabad. Egy teljesen másik directory-ban, vagy könyvtárban, vagy folderben, attól függ, hogy milyen operációs rendszerről, meg milyen megoldásról beszélünk. Lényeg az, hogy egy teljesen másik fájlt képes volt felülírni. Itt az az érdekes, ezekben a különböző exploitokban, vagy kis hát sérülékenységekben, hogy nagyon triviális hibákat talált. Tehát annyira triviálisok, hogy hihetetlen. Például a cross-site scripting azért tudott működni, mert például a szanitájzoló kód, tehát ami ellenőrzi azt, hogy van-e benne script, az csak akkor működött, ha HTTP vagy HTTPS volt a beküldött tartalom típus. Egy link formájában kellett beküldeni hozzá. De hogyha mondjuk JavaScript típusú linket küldtél be, akkor ott már azt már nem ellenőrizte. Mert a fejlesztő arra gondolt, hogy URL-t kell oda beküldeni, az URL meg csak HTTP, meg HTTPS lehet. Úgyhogy például ilyen. Aztán volt egy másik, ahol a zip slipről van szó. Elvileg az update process ugye nem működhetne, mert ellenőrzi az MD5 kódját, az MD5 ellenőrző összegét a fájlnak. Csak hogy úgy van megírva az MD5 ellenőrzés, kapaszkodjatok meg, hogy miután letöltötte a fájlt, a file névből kiveszi azt a részt, ami az MD5 hash, és összehasonlítja a fájlnak a tényleges MD5 hashével, és ha egyezik, akkor a file hiteles. Ugye? Tehát a file név véletlenül se állítható be úgy, hogy egyezzen az általam kraftolt fájlnak az MD5 hashével. Tehát csodálatos, ez a, ha ránézek és gyufásdoboznak látszik, akkor az biztos, hogy gyufásdoboz is típus, és innentől kezdve, ha egy radírra ráragasztok egy gyufásdoboz matricát, akkor már az gyufásdoboz. Úgyhogy a zip slip végül felülír egy olyan library-t, ami aztán, amikor meghívódik, akkor végrehajt egy programot, egy parancsot, amivel aztán már lehet akármit csinálni. Úgyhogy egy ilyen sérülékenységet talált ő, és ezt így szépen összerakta egybe, és gyönyörűen le van dokumentálva, le van írva. A TikTok, képzeljétek el, hogy kiváló módon reagált erre. Tehát nem sumákolta el, nem húzta az időt, hanem időben és felelősségteljesen kiadta a fixeket, erre rá, kijavította őket. A sérülékeny cross-site scripting, tehát a cross-site scripting sérülékenységre hajlamos kódot törölték egyszerűen. Azt az activity-t, azt az arbitrary komponenst, amit végre lehetett hajtani a harmadik fázisban, azt is törölték belőle, mert az csak egy teszt volt, amit egyébként így benne felejtettek, és azokat a restrikciókat, azokat a korlátozásokat, meg szűréseket, amiket azért nem tettek meg, mert úgy gondolták, hogy nem lehet beküldni, tehát oda úgy csak küldenek be mást, csak HTTP-t, meg HTTPS-et, ezeket implementálták, úgyhogy hát taps a TikToknak, biztonságosabbá vált, szerencsére csak az androidok voltak egyébként erre érintettek, a iOS verzióban nem volt ezzel gond, viszont nagyon jó a leírás. Úgyhogy a linket ajánlom mindenkinek, olvassa el, akit érdekel, hogy lehet egy ilyen dolgot így összefűzni, és a kutató milyen lépéseket tett meg, mire megtalálta ezt, és mi lett az eredménye.
Nice! Tudjátok, hogy mi az, ami nem biztonságos még? A telefonos és a SMS alapú azonosítás. Na, az nem annyira jó. Van egy nagyon-nagyon érdekes cikkünk. A Vice magazinban jelent meg, ami Vice Baby, ami hát egy nagyon érdekes történetet vázolt fel. A cikknek az írója, nevezük újságírónak, felbérelt egy hackert, hogy hackelje meg őt, és hát erről szól a cikk igazából, hogy ezt hogyan tette meg, és hát gyakorlatilag percek alatt, egy negyed óra alatt átvette az összes fiókján mindenén az irányítást, és ő észre se vette. És hát a cikk az arról szól, hogy ez hogyan történik meg, és ez egyébként egy kifejezetten Amerikára jellemző probléma lesz, viszont megeszem a mikrofonomat, hogyha ez valószínűleg Magyarországon sem működik, illetve hogyha Magyarországon nem működik, nem ugyanezekkel a paraméterekkel, de valószínűleg hasonlóképpen meg lehet csinálni. Na, mi a probléma? A probléma az, hogy egy pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én nem néztem oda egy pár pillanatig, és egyszer csak ott tartottunk, hogy mindenen a telefonomon bármiben be akarok jelentkezni, én nekem ezt telefonszámmal kell megtennem, és nem csak, hogy telefonszámmal kell bejelentkeznem, mint például, nem tudom, múltkor, ami meglepődtem, a múltkor a Signál volt, ugye, mert mindent a telefonszámhoz kötjük, mert egyébként igaza van a szolgáltatóknak, tehát e-mail címet könnyebben szerzünk, mint telefonszámot. Tehát telefonszámot sem olyan nagyon nehéz szerezni, de még mindig nehezebb, mint e-mail címet, mert azt bárhonnan le tudsz szakítani, és az már bebizonyosodott, hogy az nem működik, hogy szaladgálunk a különböző e-mail szolgáltatók után, hogy ezt engedélyezzük, ezt nem engedélyezzük, mert találkoztam ilyennel is, szóval a telefonszámra mentünk rá. És ugye már a kétfaktoros autentikációhoz is kézenfekvő, hogyha már van telefonod, és ebben van telefonszám, akkor mi lenne, hogyha SMS-ben küldenék meg neked a kétfaktoros autentikációhoz a kódot? És ugyebár nagyon sokan ezt használják. És pontosan ezt lehet kihasználni. Ugyebár sokat beszéltünk már a és amit sosem tudok kimondani, most a SIM swapping volt, ez az úszásos váltás, ez se rossz egyébként, de a SIM swapping támadás, ami arról szokott szólni ugyebár, hogy adott támadónk felhívja a telefon szolgáltatót, illetve az nem is tudom, hogy hogy mi a carriert, hogy szeretné átirattatni, vagy valamilyen másik social engineering trükkel, gyakorlatilag a te kártyádat átirattatja, illetve a te számodat a te kártyádról átirattatja az ő kártyájára. Mert elhiteti az üzemeltetővel, hogy ő, te vagy, és te szeretnéd a másik kártyán. Elvesztetted, blabla, stb. És ez szokott történni, és akkor ugye már hozzáférnek, ők kapják, a te telefonod elveszti gyakorlatilag a hálózatot, ő kapja meg onnantól kezdve azokat az SMS-eket, amiket te kérnél, és elkezdi a password resetet, a password resetre jön az SMS, ő kapja meg, tudja resetelni, puf, bejut a Gmailedbe, a Gmailtől kezdve, vagy a leveleződbe, és onnan megy tovább a többire, a WhatsApp, stb. Mindenki ismeri ezeket a dolgokat. Na, ebben a hírben viszont az az érdekes, hogy nem SIM swappingot használt a hackerünk, akit felbéreltek, hanem egy másik metódust, amit én egyébként nem ismertem, lehet, hogy nincs, te ismerted, mert ez egy tipikusan bazeli trükk lesz szerintem.
Én se ismertem. Fogja meg.
Nem mondod, hogy te se ismerted. Na, akkor mindenki tanul ma valamit. Ugyanis hát egy szolgáltatást használt a hackerünk, ebben az esetben a Sakari cégnek a szolgáltatását, akik gyakorlatilag cégeknek végeznek ilyen központosított kommunikációt. És a buli ebben az egészben az az, hogy 16 dollárért lehet náluk egy alacsony besorolású trial accountot készíteni, és be tudsz regisztrálni egy SMS-t, amiről fognak ők kommunikálni. Tehát ez a cég ez azzal foglalkozik, hogy gyakorlatilag központosítja a kommunikációt, hogyha mondjuk te egy cég vagy. Mert milyen király lenne, hogy én mondjuk egy cég vagyok, és a dolgozóimnak ki tudok küldeni mass SMS-t, tehát hogy mindenki kapjon egy SMS-t, és mindig egy számról kapjanak. És mondjuk a cégnek már van egy SMS, egy telefonszáma, ahonnan ezt eddig csinálta, és most a Szakarival szeretné ezt megcsináltatni, és gyakorlatilag átadod nekik a számodat, és a buli ebben az, hogy a számnak az átadása az úgy történik, és mindenki fogja meg a székét, hogy te kitöltesz egy meghatalmazást, aláírod a meghatalmazást, és megígéred, hogy te az vagy, akit leírtál oda a meghatalmazásba. Be egy szó, mindenképpen, pontosan Hadnagy is mutatja, szívére tette a kezét, felteszi a másikat, megígérem, esküszöm, hogy én vagyok az, esküszöm, hogy én vagyok a, nem tudom, én vagyok az IBM-nek a vezető, és esküszöm, hogy én fogok oda kommunikálni. És ők, ez a cég, ez a Szakari cég gyakorlatilag le van szerződve a különböző telkó cégekkel, akiknél ugyebár ott vannak ezek a SMS szolgáltatások, és beállítanak egy SMS rerouting szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve az az SMS szám az ő fennhatóságuk alá kerül. És a probléma, hol van a homokszem? A homokszem az ott van, hogy ők gyakorlatilag ezzel a meghatalmazással el is hiszik, hogy az a szám a tiéd, és elindítják az átírást. Az átírás megtörténik percek alatt, mert csak történik egy kat gyakorlatilag a rendszerben, és onnantól kezdve az a telefonszám nem hozzá tartozik. Mi benne a buli? A buli az, hogy ez csak SMS rerouting, tehát te folyamatosan a telefonod nem veszíti el a hálózatot, továbbra is tudsz telefonálni, továbbra is tudsz bármit csinálni, csak az SMS-eket nem te fogod megkapni, hanem az a fió fogja megkapni, amit be lett regisztrálva. Tehát ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy azon egy SMS mező, és olyan számot írsz be, amit szeretnél, csak nyilatkozni kell, hogy az tényleg a tiéd, és megígéred, hogy tényleg a tiéd. És gyakorlatilag ezzel az SMS rerouting-gal elveszik az SMS-ednek az outputját, és a támadóhoz átteszik gyakorlatilag, illetve valid helyzetben ez úgy történik, ahogy az emberek szeretnék, és hogyha mondjuk a HR-et szeretne egy valid helyzetben kiküldeni minden dolgozónak egy warning SMS-t, hogy mindenki figyeljen oda, mert mit tudom én, a hétvégén nagyon hideg lesz, és maradjon mindenki otthon, tehát katasztrófavédelem, stb., akkor belépnek erre a felületre, megírják az üzenetet, kinyomják, és akkor erről a számról, amit regisztráltak, kimegy az üzenet minden dolgozónak. Hát így egyértelműen látszik, hogy mi ezzel a probléma. Nyilatkoztak, ugyebár körbejárták ezt a dolgot, megkeresték, ez egy relatíve hosszú cikk, mindenkinek egyébként ajánlom, hogy olvass el, nagyon érdekes. Megkeresték a különböző telkó szolgáltatókat Amerikában, hogy mi a véleményük erről, és így mondták, hogy hát ezzel baj van, a probléma az, hogy az SMS-nek a rerouting szolgáltatása az nincs szabályozva, úgyhogy minden cég úgy csinálja, ahogy azt ő szeretné. És ezáltal így gyakorlatilag megegyezhetnek mindenféle más szolgáltatókkal, mint például ez a Szakari, mert nem csak ez a Szakari van, bőven van másik cégek is, akik ugyanezt a bizniszmodellt tolatják, csak a Szakarinél lehet 16 dollárért egy trial accountot regisztrálni, és meg lehet csinálni. Tehát a 16 dollárért valakit meghekkelni ilyen szempontból, ez egy relatíve olcsó befektetés, ha ki tudod belőle szedni a profitot. Tehát ez nagyon egyszerű, és gyakorlatilag 10 perc alatt megvan ez az egész. És ezt nyilván lekapcsolták, a Szakarinál nyilván nagyon átnézik, de a problémának a kórja, a központja még mindig az, hogy ezek a SMS dolgok, ezek nincsenek letisztázva, nincsenek szabályozva, mert megint csak az történt, ami nagyon olyan sokszor megtörténik az informatikában, hogy kitalálnak egy teljesen egyszerű és jó szolgáltatást, mert mi volt az? Küldjünk egymásnak rövid üzeneteket, 160 karakter, nem sok, kicsi a izé, egyik telefonról átmegy a másik telefonra, emlékszünk még annól, amikor még az én telefonomon 10 darab SMS-t lehetett tárolni, és akkor mindig válogattam, hogy jaj, melyiket töröljem ki, mert ezt anyukám küldte, ezt a, mit tudom, a barátnőm küldte, nem, ezt nem törlöm ki, ezt kitörlöm. Szóval ez egy nagyon régi dolog, és nem igazán erre szolgált, erre találták ki, hogy így azonosítás, security, biztonság, stb. Ez csak egy utólagosan így rácelluxoztuk ezt a teljes infrastruktúrát, amit használunk, úgyhogy ez megint csak történelmileg húzzuk magunkkal ezt a dolgot. Úgyhogy szerintem ez számomra ez egy új információ, vagy ezt nem tudtam, hogy ilyet lehet csinálni, ilyen SMS reroutingot, úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog szerintem. Olvassa el mindenki.
De teljesen leesett az állam, hogy ilyet lehet, mert én emlékszem azért azokra az időkre, amikor valóban ez tényleg még csak hát 160 karakter volt, és ráadásul ez úgy ment, hogy nem kellett hozzá internet, nem kellett hozzá semmi, most se kell egyébként, most is az SS7-es jelzésrendszeren keresztül közlekednek ezek, és gyakorlatilag a mobil hálózat kommunikációjának, alapsávi kommunikációjának a szabad szlotjaiban megy. Teljesen az SMS-ek világéletükben egy úgynevezett best effort kommunikációs formák voltak. De komolyan, tehát úgy, az is lett a célja. Tehát, ugye van
vagy megjön, vagy nem jön meg, igen.
Így van. Azért is volt rengeteg késés az üzenetek során, mert ez prioritásban nagyon-nagyon a végén volt, mindig is. Legalábbis én ezt így tanultam még a
egyetemen. Nekem volt SMS, ami hetekkel később jött meg, tehát én láttam, amikor az egyiken elküldte, és így vártam is, egy 2 hét múlva megérkezett.
Azt mondjuk egészen extrém eset, de minden esetre tényleg régebben ehhez az kellett, hogy az SS7-es jelzésrendszer jól ismert sérülékenységeit, meg hiányzó biztonságát kihasználják, és hardveresen bele kellett tudni nyúlni. De hát ez, hogy így konkrétan annyit mondok, hogy igen, akkor ezt létszi, ezt az SMS szám, ezt a számot innen, vagy az összes SMS-t innen ebből a számról, akkor most nekem küldjétek, jó, erre a másik számra. Ez csúcs, ez, hát nem semmi. És azért, és az még itt a nagy tanulság, hogy akkor most már talán végre ennek ismeretében kijelenthetjük, és elhitethetjük az embereket, vagy elhihetjük azt, hogy nem biztonságos az SMS. Az SMS egy nem biztonságos kommunikációs forma, tehát harmadik faktornak, vagy második faktornak használni, jelszóreszet linknek használni, jelszavakat küldeni, éppen annyira veszélyes rajta, és nem ajánlott, mint ugyanezt mondjuk e-mailen, gmailen, freemailen, meg egyéb ilyen dolgokon. Nem. Ezt el kell kerülni, ha lehetőleg észét kell használni célhardvert az autentikációra. YubiKeyt, meg egyébeket. Vagy autentikátor alkalmazást a mobilról, de az SMS az nem jó erre. Most már tisztán látható.
Ennyi nagyon rövid sztorit szeretnék én is ezzel kapcsolatban megosztani, csak az, hogy mert én viszont tudtam erről, és képzeljétek el, hogy a 2000-es évek elején, amikor még ez az egész mobiltelefonos díj egy kicsit azért más világegyetemben volt szerencsém műholdakkal és Telenoros műholdokkal, akkor még a Telenor nem volt Magyarországon, tehát ez még a nemzetközi, műholdakkal és Solarisos rendszerekkel dolgoznom, és ott volt az, hogy konténerek voltak lerakva a parabola antennának mellé, ahol nekünk SIM-kártyával ellátott kis eszközeink voltak, amiket távolról 160 karakteres SMS-ekkel programozni lehetett. És azt szerint, hogy melyik konténert kellett programoznom, azt szerint tudtam változtatni azt, hogy akkor kikapja meg az én SMS-emet. És ezt mi szolgáltatóval, tehát nekünk ilyen szerződésünk volt, hogy én bemondtam, hogy melyik eszközre megy, és ezt programozta, és állította a műholdas kapcsolathoz a parabolán, állított, és megvoltak azok a parancsolóink és kombinációk, karakter kombinációk, amikkel ezeket az eszközöket mozgatni lehetett, hogyha valami gond volt a látószöggel, vagy ugye a műholdokkal az összeintegetése, de gyakorlatilag ez ezen az elven működött, és én ezt rutinszerűen használtam SMS-ből, parancsolból arra, hogy ezeket az eszközöket programozzuk velük, úgyhogy a szolgáltatónál váltottuk, hogy melyikre akarom éppen.
Ez nagyon király. Most azon gondolkodok, hogy miért mondtam ezt a hét, mert én tudok a legkevesebbet az SMS-es kommunikációról. Tehát én szívemből meglepődtem, megmondom őszintén, én ezekről tényleg nem szoktam foglalkozni az SMS-es kommunikációval, illetve hogy hívják ezt, nincs ez a baseband communication, vagy mi az?
Alapsávi.
Alapsáv. Nem hiába járok ide 3 éve, azért már valami rám ragadt így, egy kevés dolog. Most már egyébként, hadd nekik hálom, most már a 3 szögedést is most már lassan tudom. Úgyhogy, na a lényeg az, hogy az SMS az veszélyes, igen egyébként, és mindig elmondom azt az anekdótát, amikor bementem a meghatalmazásommal, hogy átírassam az új SIM-kártyámra a telefonszámomat, egy kisebb SIM-kártya kellett, mondjuk, bár voltak ezek a méretbeli különbségek, és mondom, nekem új telefon, nagy a telefon, kleine SIM-kártya, bitte, és akkor nem az én nevemen volt a dolog, és hát vittem egy papírfetszint, ami rajta volt a dolog, és megtörtént.
Milyen ritka, amikor egy férfi azt szeretné, hogy a nagyból kicsit csináljanak neki.
Ugye? De egyébként is, aki nem, hogy mondjam, mi az, hogy nem szoktam használni ezt a közmondást, ez aki nem becsüli a kicsit, az nem érdemli meg a nagyot, meg ilyenek. Na mindegy.
Képzeljétek el, hogy még ez beugrott nekem, hogy annak idején, amikor sysadminként szervereket babráltam, akkor láttam olyan megoldást, hogy SMS e-mail gateway, tehát ez létezett, tudtál e-mailt küldeni SMS-ről, és SMS-t kapni e-mailről, oda-vissza működött. Tehát az admin, akitől én átvettem a rendszert, úgy tudta újraindítani a Linux szervert, hogy SMS-t küldött, hogy induljon újra, és akkor az befutott egy e-mail formájába. Te is jelenti. Látom, hogy hadnagy nagyon bólogat. Jó, hát én azért ezt akkor nagyon menőnek gondoltam. Mostani fejemmel már azért ilyet nem mernék csinálni.
Most is az.
De amúgy menő egyébként, igen. Tök jó. Ellenben van itt egy igazi rémálom még a mai napra, és ez a Spectre atak böngészőn keresztül. Képzeljétek el, emlékeztek még a Spectre-re?
Olvasztásos technológia.
Hogy nem emlékeznek?
Side channel támadás CPU architektúrát használja ki a spekulációs végrehajtásnak a sérülékenységét. Egy mondatban annyi, hogy a programok úgy vannak optimalizálva, meg úgy van a CPU processzor optimalizálva, hogy nagyobb legyen a teljesítménye, hogy előre gondolkod, előre számol, és az elágazásokat mind a két irányba megcsinálja, és amikor amelyik elágazási ág marad, az arra megy el, és a másikat pedig visszagörgeti. De a visszagörgetés során a átmeneti tárolóban maradhatnak adatok, maradnak is adatok, és megfelelő időzítéses támadásokkal meg módszerekkel lehet következtetni arra, hogy milyen adat volt a végre nem hajtott ágnak az eredménye, tehát például egy jelszóhoz való, most nagyon egyszerűsítem, egy jelszóhoz való hozzáférés, mikor kiderül, hogy ahhoz nekünk nincs hozzáférésünk, akkor a jelszó még ott lehet a cache-ben, mert azért előre elvégezte a műveletet a processzor, hogy optimalizáljon, aztán rájött, hogy igazából ehhez nincs jogosultságod, úgyhogy bocsika, de ez nem fog menni, eldobja, de ott marad a jelszó mondjuk a átmeneti tárban, és azt onnan ki lehet olvasni. Jó, nagyon leegyszerűsítve. És akkoriban felröppent ugye azonnal, meg válságstábokat hoztak létre a böngészőknek a fejlesztői, hogy a Chrome-nak a V8-as JavaScript engine-jét is ki lehet erre használni. És hát elkezdték gyorsan mindenféle megoldásokkal ezt levédeni, hogy ne lehessen kihasználni. Többek között ugye mondták azt, hogy nagyon fontos, hogy ehhez a támadáshoz nagyon-nagyon nagy precizitású időzítőkre van szükség, mert nagyon pontosan kell tudni mérni a eltérést a válaszok között. Ebből lehet következtetni arra, hogy van-e adat a memóriában, vagyis hát a processzornak a cache-ben, az átmeneti tárolójában, vagy nincs adat. És hát ugye azt mondták, hogy hát nem, mert a böngészőkben, meg a JavaScript engine-ben nincs olyan precizitású időzítő. Hát, mint kiderült, azért ez nem így van, ugyanis megmérték ezeket, megnézték, megvizsgálták, és azt találták, hogy bizony igen-igen nagy precizitású időzítők vannak benne, többek között körülbelül ilyen nanoszekundumos felbontású, ami már vetekszik egyébként a processzornak a natív utasításkészletében lévő időzítővel, úgyhogy hát ezt tök jó ki lehet használni, és akkor elkezdtek mindenféle olyasmi megoldásokat kitalálni, hogy ezeket ne lehessen így felhasználni, mert azért szerencsére csak abban a processz tehát abban a processz kontextusban lehetett azért ezzel adatot kiolvasni a böngészőn keresztül, amelyik processzben fut a böngésző, és akkor kitalálták, hogy szétválogatják különböző processzekre az iframe-eket, meg a különböző oldalakat, a különböző doméneken futó tartalmakat, konkrétan processz szerint szétválasztották, meg thread szerint szétválasztották, és akkor így nem lehetett, vagy hát remélték, hogy ezt így nem lehet megcsinálni, de hát most látott napvilágot az a cikk, amiben végül is létrehoztak egy oldalt, ami JavaScript-et használ arra, hogy a Spectre-t kihasználja egy átlagos böngészővel. Google Chrome-ot tesztelték, de valójában jó eséllyel minden böngésző érintett ebben. A JavaScript, ami fut gyakorlatilag különböző alternatív technológiákkal, alternatív technológiákat használ az időzítések precizitásának a megnövelésére, és ki tudja olvasni a memória tartalmat, ezzel szenzitív adatokat tud a memóriából, a böngészőnek a memória területéről kiolvasni. És hát egy hallgatónk például kérdezte, hogy mivel tudná meggyőzni a barátját arról, hogy ne tároljon a jelszavakat a böngészőben. Hát például ez egy jó dolog, ez egy jó érv lehet, hogy például a Spectre-vel ki lehet ezeket az adatokat onnan bányászni, hogyha az embernek nincs szerencséje, és hát erre ugye az volt a megoldás, hogy akkor a JavaScript-nek bizonyos funkcionalitását elkezdik letiltani, hogy ez ne menjen, ezt ne lehessen kihasználni, és most jön a rémálom része, képzeljétek el, hogy megcsinálták ugyanezt, ezt a kihasználást, JavaScript nélkül, pusztán CSS basszus fájlokkal. Tehát a style sheet-ekkel.
Most már azt is nem fogjuk tiltani.
Tehát a style sheet-eket ki tudták úgy használni, úgy átalakították a style sheet-et, hogy a különböző dolgokat, amiket így kívülről be lehet húzni bele, olyan hosszú nevekkel látták el, hogy a DNS requestekből lehetett következtetni arra, hogy van-e a tárban, a cache-ben adat, vagy nincs, és ezzel gyakorlatilag le lehetett, hát ki lehetett húzni adatot a memóriából, felhasználva a Spectre-t, anélkül, hogy aktív kódot, JavaScript-et futtattak volna az oldalon. Le van írva nagyon szépen, és egy egész halomnyi tanulmány van történelmi visszatekintéssel együtt a Spectre-re, hogy pontosan mi a sérülékenység, mi a probléma az időzítőkkel, milyen precizitású időzítők vannak, és milyen módszerekkel tudták a kutatók a időzítő precizitását feljavítani, nagyságrendekkel feljavítani, és hogy végül ezt a CSS Cascading Style Sheet megoldást is leírják, úgyhogy ez egy nagyon jó kis olvasnivaló a nehéz karantén időszaknak a kibírásához.
Zseniális.
Azon gondolkodtam, hogy szegény JavaScript-et, ami ott a körülbelül 20 évvel ezelőtt, hogy nem tudom mikor beköltözött a böngészőbe, azóta mondogatjuk neki, hogy nem, ez sem szabad neked, nem. Ezt kipróbáltad? Nem. Mostantól ezt sem szabad neked. Ide sem nyúlhatsz át, ezt sem csinálhatod. Tehát szegény JavaScript-et folyamatosan kötőzzük meg. Aki egyébként, ugye, mert igen, ahogy mondta Ninja, a CSS az csak is kizárólag azért felel, csak hogy értsük a perspektívet, csak is kizárólag azért felel, hogy milyen színben, mekkorában, tehát a kinézetét, a weblapnak a kinézetéért felel, nyilván sok mindent meg lehet vele csinálni, és hát ezt is például. Na, jó van, gyerekek, örülök, hogy ma itt voltunk. Szerintem már zárjuk be a botot, mit szóltok hozzá?
Ámen.
És köszönjünk el a kedves ámen. mi már régóta itt vagyunk. Kedves hallgatók, nincsenek velünk olyan régóta, de most mi a mai nap folyamán már nagyon régóta itt vagyunk. De szerintem baromi jó híreket dolgoztunk fel, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt lehettem veletek megint. És hát köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a munkátokat, pusszantunk mindenkit. Kellemes hétvégét. Puszi.
Sziasztok.
Sziasztok.